Részletek. Az idő telt, hogy esedékes volt a kicsi Jézus születése Betlehemben, megjelent a csillag. Ennek a csillagnak az volt a feladata, hogy a születés helyét jelezze. A csillag nem csak a három bölcs napkeleti királynak tűnt fel, hanem rajtuk kívül egy negyediknek is, a messze Oroszországban. Ez a negyedik király nem volt jelentős uralkodó. Nem volt különösen gazdag, sem pedig hallatlanul okos. Sőt, még a tudományokban sem volt járatos. Egy egészen kis király volt csak, akinek helyén volt az esze. Szerette az igazságot, és egyszerű, jó gyermeki szíve volt. Telve mindenki iránt jó akarattal és derűvel. Egyszer el kell jönnie a csillagnak. Ezt tudta a kis király. Királyról királyra, apáról fiúra szállt a várakozás. Tudta, hogy akkor majd késedelem nélkül el kell indulnia. Ott kell hagynia az egész kis királyságot, hogy a nagy király kis szolgája lehessen. Kimondhatatlanul boldog volt hát most a kis király, hogy a csillag az ő életében ragyogott fel. S bár még fiatal volt, és még alig hogy csak király lett, azonnal neki készült a nagy útnak. Felkantározta a legkedvesebb Ványka lovát az útra. Ványka egy kócos kis orosz lovacska volt, nem királyi paripa, de kitartó és hűséges, aki kevéssel is jól beéri. Üres kézzel azonban hogyan állhatna a leghatalmasabb színe elé a kis király? Sokat nem vihetett magával, de úgy akarta, hogy amit visz, az kifejezze népe minden kincsét és szeretetét. A bölcs egy ország gazdagságát az asszonyok erényén és szorgalmán tudja lemérni. Hozott ezért néhány különösen szép és finom hibátlan szőttest, amit népének asszonyai készítettek. Hozzátett pár selyemnél is puhább prémet, amit a vadászok hoztak neki a téren. Megtöltetett kicsiny bőrzsákokat a folyók homokjából mosott színaranyjal, és a hegyek gyomrából kiszedett drága kővel. Országomnak legdrágább kincseivel méltón köszönthetem majd a királyok királyát. És mert tudta, hogy az asszonyok bölcsessége tartja össze a világot, elfogadta édesanyja ajándékát is. Vidd el, fiam, ezt a csupor színmézet. A végtelen mezők illatát hordták össze benne a méhek. A kisgyermeknek szüksége van erre a nektárra, bárhonnan származzék is. És ha ez a gyermek az égből jött is, leginkább ez a méz fogja égi hazájára emlékeztetni. Ezekkel az ajándékokkal megrakodva indult el a kiskirály. Elrendezte gyorsan országos gondjait, kiadta végső rendelkezéseit, és egy éjszakán Ványkája hátán ellovagolt, akkor, amikor a legfényesebben ragyogott a csillag. Keresztül vágott az országon. Ki az idegen, ismeretlenbe. Itt minden más volt, mint az otthon ismert tájak. Nap-nap után úton volt. Útközben rengeteg, soha nem gondolt dologgal találkozott. Jóval is, rosszal is. Segített, ahol csak lehetett. Kinek szóval, kinek cselekedettel. Minél többet látott, annál bensőbb meggyőződéssel gondolta, hogy milyen égető szüksége van a világnak a leghatalmasabb eljövetelére. Hogy oltalmába vegye az üldözötteket, felemelje az elnyomottakat, kiszabadítsa a foglyokat, meggyógyítsa a betegeket, és megjutalmazza a jókat. 2-3 hónapja lehetett már úton, amikor különleges fénnyel töltött el az égboltot a csillag. Különös találkozása volt azon az éjszakán. A dombok sorra himbálózni kezdtek, majd útra keltek. Közelebb érve jött csak rá, hogy hozzá hasonló módon egy, a csillag nyomában útra kelt társaság ez, melynek utasai azonban lovak helyett teve háton utaznak. A három előkelő úr megnevezte a gazdag keleti országot, ahonnan elindultak. De a kis király azoknak még hírét sem hallotta. A három királyok célja az ővével azonos volt. Azt a helyet keresték ők is, ahol majd a csillag megáll. pihenőhelyhez értek. Leszerszámozta Ványkát, nyakába akasztotta az abrakos tarisznyát. Behúzódott az istálló szénájára, karját feje alá tette Vánkosnak, ahogy azelőtt szokta, és azonnal elaludt. Remekül aludt, akárcsak otthon a kemence patkán. Nyögésekre és jajgatásra ébredt. Csodálkozva nézett körül. Egy fiatal koldusasszony lopózott be utána, mert eljött szülésének ideje. S még a kiskirály aludt, egy kislánynak adott életet. Senki nem volt ott, aki segíthetett volna a szülésnél, így hát a kiskirálynak kellett segítkeznie. Szokatlan munka volt, de hát mit tehetett mást? Végül még hozott az anyának ételt és italt a fogadóból, és mert semmi se volt, néhány arannyal is megajándékozta, az egyik bőrzsákocskából. Csak a gyermekecske volt még nagyon nyomorult. Ráncolt homlokkal állt fölötte. Micsoda egy csavargó apád lehet, aki csak a csupasz bőrödet adta neked erre az életre. Hogyan is hagyhatnálak itt? Ment, és kivett az oldaltarisznyából egyet a hibátlan, szép hazai gyolcsból, és letekert vagy fél tucat rőföt a legszebb szövésű, szép orosz szőttesből. És még minden szükségessel ellátta az anyát és a gyermeket, beesteledett, felkantározta lovát és búcsút vett. Minél délebre ért, annál rosszabbak lettek a közállapotok. Egyre jobban látta, milyen nagy szükség van a nagykirály eljövetelére, és folyamatosan osztogatta szét az aranyait. Már könnyen kiszámíthatta, hogy ha így megy tovább, rövidesen a drága köveket is apró pénzre kell váltania. És ez a nap hamarabb jött el, mint számította. Megvásárolt néhány túlhajtott rabszolgát, és ez az üzlet nem csak sok pénzt, de sok időt is kívánt. Ült a megszabadítottak között, akik megváltóként ünnepelték. Számba vette értékeit és elgondolkodott. Sokkal kevesebb pénze maradt, mint számította. Egy esztendeje sem volt még úton, és minden elfogyott. A vásznat a betegek, a prémet a ruhátlanok, az aranyat, drága követ a szegények kapták. Már nem volt más hátra, mint a csupor méz, amit anyja küldött a gyermeknek. A kiskirály ült az árokparton, és levette a méz fedelét, hogy óvatosan levegőztesse. Az első vad méhet, amely a csupor szélére szállt, talán észre sem vette. Arra riadt csak föl, hogy 3-4, majd pillanat alatt 30-40 vad méh zsongja körül. Olyan halálszomorú lett, hogy tűzé vált szeme, már sírni sem tudott. Néhány nap múlva pedig Ványka mellett térdelt a földön. Az mind a négy lábát kinyújtva mereven feküdt. Hűséges szemének fényét fátyol kezdte borítani. Ványka halott volt. Szegény kis király még hosszú órákat töltött el halott barátja mellett, és simogatta meg merevedett nyakát, fonogatta kócos sörényét. Köveket hordott barátja teste fölé. Aztán leült a kődomb mellé, és várta a csillagot. A kiskirály lélekszakadva rohant az éjszakában. A kutyák ugattak, a boltosok kiáltoztak. Egy reggelre elérkezett a tengerhez. A kikötőben kifutásra készen állt egy gálya. Csak egy evezős hiányzott. Az ember, aki adósságát fizette így, belehalt. A hajós gazda most eljött, hogy helyette a legidősebb fiút láncolja a gályára, míg az adósságot le nem törleszti. Fiatal édesanyja sírva könyörgött irgalomért. A kiskirály oldalt állt. Megsajnálta a fiatal és szép özvegyet, és a még gyermek fiút. Eszébe jutottak távoli hazájának lányai. Milyen szép is lenne egy ilyen szép és hűséges asszony oldalán élni egy életet. Csak nézte az asszonyt, és odalépett a hajós kapitányhoz. Uram, verd az én lábamra a bilincset. Elmegyek én a gályára a fiú helyett. Az asszony arca megtelt reménnyel és könnyel. és így még sokkal szebb volt. A kis király pedig meg sem kérdezte, mennyi ideig kell a gályán szolgálnia. Évek jöttek, évek után, amelyek ugyanolyan sokáig tartottak, de nincs róluk mit beszélni. Hosszú, nagyon hosszú évek voltak, majdnem 30. 30 év egy gályán. Kétszer szökött meg, és vissza is hozták. Egy napon azonban elbocsátották a gályáról a kiskirályt. Véletlenül ott dobták partra, ahol 30 évvel ezelőtt fölvették. Órákig feküdt a homokpadon, és nézte a tengert. Többször elaludt, de meghalni is fáradt volt. Még emlékezett, merre mutatott utoljára a csillag, és arra indult. Úgy látszik, eltalálta az irányt, mert az utak tele voltak emberekkel, és mind abba az irányba igyekeztek, amerre ő. Így elszaporodtak volna a csavargók. Délutánra feltűntek a város templomának hatalmas kupolái. Naplemente idején egy olajerdőcskéhez ért. A dombhajlat mögött már a városkapu volt. Letért az országútról, és egy keskeny ösvényen kapaszkodott fölfelé. Úgy remélte, hogy talál majd itt helyet, ahol eltöltheti az éjszakát. Szörnyű lármára riadt fel. Ösztönösen menekülni akart, de inkább érezte, mint gondolta, hogy nem miatta van a lárma. A szomszédos kertben katonák lehettek. Fegyvercsörgés, kiabálás. Hogy mi lehetett, nem is sejtette. Aztán csend lett, és ő újra elaludt. Délfelé járt az idő, amikor elindult a városba. A tömeg elkapta és sodorta magával. Öreg, fáradt feje, alig értett valamit az ordítozásból. Szüntelenül valami királyt emlegettek. Csak nem értette, mit akarnak. Van egy királyuk, akiről az írások és a proféták azt mondják, Isten fia. Betegeket gyógyított, halottakat támasztott fel, és most azt követelik a pogányoktól, hogy szögezzék keresztre. Hallotta. A kis király, mintha eszét vesztette volna. Egy király, akiről a proféták szóltak, hogy az Isten fia. Milyen idős lehet az a király? Lehet, vagy 30? 30. Mormogta maga elé, mintha az élet legnagyobb titkát hordozná a szó. Rohant keresztül a városokon, utakon. Tereken át futott, és mindenütt úgy érezte, elkésett. Valami történt. Tudni akarta, hová vitték a királyt. Mindenki egy irányba mutatott, és ő arra rohant tovább. Minél tovább ment a megjelölt úton, annál biztosabban tudta, hogy most jó úton jár. Annak a lába nyomába lépett, akit mindig keresett. Emberek álltak az út mentén, tanúi voltak valami nem régen történt eseménynek. A kis király már nem kérdezett, nem volt szüksége felvilágosításra. Már csak sietnie kellett. Egyszer síró asszonyokat látott, máskor szürke, összetört férfiakat. De nem állt meg. A király a leghatalmasabb, minden idők és tájak legnagyobbja, akit megjövendöltek az írások. És a nép most föllázadt ellene. A király ellen, akinek jöttét csillag jelezte, és akit köszönteni elindult a három király, és én, a negyedik, elindultam. Hogyan lehet ez? Hogyan lehet ez? Nem. Megérteni ezt egyáltalán nem lehet. A kis király biztosan tudta, hogy fönt a dombon, ahol egy csoport szolga három keresztet ácsolt, amin három halálra ítélt függött, hogy ott és sehol másutt a világon. Ott van az ő királya. Néhány pillanatra megbénította a felismerés. Megszédült. De kúszva, de mászva, rohant tovább. Lábai hogyan bírták, maga sem értette. Ezek már az utolsó lépések. Tudta, érezte. Az utolsók, amiknek elsőit 30 évvel ezelőtt lépte. Minden lépése ide vezetett. Elkéstem volna, most is későn érkeztem. A negyedik király, a kis király Oroszországból felemelte a fejét, és felnézett a három keresztre. És a három halálra vált közül a középső már régen nézte őt. Elszürkült arccal, szederjes ajakkal ment tovább. Egyik lépést a másik után tette, egyre lassabban. Szemét nem vette le a középső keresztről. Minél közelebb ért, annál odaadóbban nézte az urat. Megkoronázott királyát minden időknek és tájaknak, akinek gyermekbölcsőjéhez több, mint 30 évvel ezelőtt elindult. Tudta, hogy így van, de hogy ezt honnan tudja, azt már nem. Csak egyszer nézett rá fájdalmában az úr, és már tudott mindent, mindörökre. Őt nézni, és az, hogy ő nézte őt, az több volt, mint amit a kiskirály megviselt szíve elbírt. Leroskadt a földre. Nincs semmim, egyáltalában semmim, amit hoztam neked. Az arany, a gyöngy, a drága kövek, a gyolcs, a prémek, még az anyai méz is mind elpazarlódott. Bocsáss meg, uram! Ebben a pillanatban eszébe jutott a koldus asszony szíve, az ő királyi birodalma, és eszébe jutott a saját szíve is. Ez még megvan, ezt még oda lehet adni. És ajkai öntudatlanul suttogták. De uram, a szívemet és az ő szívét, a szíveinket, ugye, azt elfogadod.